Győztes veszteség. Ahelyett, hogy tovább boncolgatnánk a korosztályok feszültségét, hallgassunk meg egy hiteles embert. Az élet jelentésének tanulását olyan személy tanúvallomásával folytatom, akit talán kevesen ismernek a hallgatók közül, érdemes meghallgatni. Egy plébánosról van szó, mellesleg még bíboros is volt, plébánosként, Giulio Bevilacqua. 60 esztendővel ezelőtt hunyt el ez a nagyszerű pap, akiről kortársa így vallott, képes volt Krisztus misztériumát elmélyíteni, megélni és hirdetni. Bevilacqua atya szerint csak két dolog számít, ezt jelen időben mondja, Krisztus és a valóság, és össze kell hoznunk őket. Ami fontos minden korban, hogy az emberek találkozzanak Krisztussal. Krisztus és a valóság, Jézus vagy kortárs számunkra, vagy megszűnik Jézus lenni, vagyis a megváltó, mert nem kívülről vagy távolról, hanem belülről és közelről üdvözít. Krisztust a mába kell helyeznünk, ő nem múlt, ő az örök jelen. És még egyszer, ha élő és igaz Istennel akarsz találkozni, meg kell őt keresned a történelemben és az életben. Találkoznod kell vele az utcán. Ne feledjük, a kultúra csak akkor érvényes, ha a konkrét emberhez, az élő emberhez, szükségleteihez kapcsolódik, ha mindenek előtt megvan benne az alázat, hogy feladja a sémákat, a nagy rendszereket, és inkább az ember nagy kérdései felé fordul. Az a világnézet, amely a kommunizmushoz hasonlóan a kapitalizmus is ilyen, Isten előtt és Isten fölött imádta a mammont, tagadta az emberi személyiség értékét, megkínoszta és lealacsonyította a műhelyekben, elszényekben, árulta, megszentségtelenítette azzal, hogy megfosztotta minden tiszteletre méltó isteni jelétől. A pénz kultusza elérte a bálványimádás egy formáját, mert minden spirituális értéket feláldoz, így társadalmi feszültségek okozója, heves konfliktusokig, elkeseredett lázadásokig a mai világban. Ezért az emberi személyiség legfélelmetesebb ellensége. Az ember nem képes kétségek között élni, ezért valami biztonságos támaszt keresve kénytelen bálványokat építeni Isten helyére, részigazságokban vagy akár tévedésben keresni azt, ami az ember birtokában van, elutasítva azt a teljes igazságot, amelyet Isten Krisztusban megismertet velünk. Egy másik pont, a keresztények bizonyos hozzáállása való figyelmeztetés. Két próbát kell legyőzni a kereszténynek az életben, az üldözést és a diadalt, írta Bevilacqua atya. A komolyabb próbát a második jelenti. Az első hitehagyókká tehet, elvonhatja javainkat, kifolytathatja a mártírok vérét, de nem befolyásolja a lelkiismereti szabadságot, és végső soron mindig a hit és az egyház győzelmét jelentette. A múlt és a jelen keresztény üldözései ezt bizonyítják. A keresztényeket megfosztották ugyan vagyonuktól, vértanuk vére folyt, voltak hitehagyottak is persze, de végül a hit győzelme következett. Ehelyett az igazi veszedelmet a diadal jelenti, amikor a keresztények úgy érzik, hogy védve vannak, jól élnek, megtévesztik őket a kitüntetések és kiváltságok, az emberi szabadalmak garantálják nyugalmukat. Amikor ez megtörténik, a keresztények becsapják magukat, és tehetetlenekké válnak. Lelkiismeretük megüresedik a szabadság hatalmától, elfelejtik, hogy Krisztus a minden követelmény és minden értékrend megdöntője. Erre a minden korban jelentkező kísértésre figyelt már annak idején a zsoltáros, amikor így imádkozik, az igaz, ha megfedd, szeretetből teszi. De a gonosz olajától fejem ne csillogjon. Gonosz tetteikkel szemben, imádsággal vértezem magam. Van egy történet a Bibliában, amely segíthet megvilágítani a dicsőségnek, az elért sikernek ezt a konfliktusát. Sámuel első és második könyvének három szereplőjére szeretném fölhívni a figyelmet. Sámuel prófétára és két királyra, Saulra és Dávidra. Pontosan Saul király és Dávid király viszonyában összehasonlításban találhatunk egyfajta kulcsot az időskor megélésének megértéséhez is. Saul olyan király, akit az emberi megítélés szerint győztesnek tudnánk meghatározni, testi ereje, de a világ elvárásainak való megfelelési képessége is szuverenitásban könnyen felismerhető emberré teszi. Saul olyan király, aki sokat bízik abban, amit gondol, abban, amit érez, abban, amit lát, és egy bizonyos ponton úgy tűnik, hiányzik belőle mégis az a bensőségesség, amely szükséges ahhoz, hogy az Úr szavát befogadja, mint döntései legmeghatározóbb irányvonalát. Dávid viszont nem rendelkezik ezekkel a külső jellemzőkkel. A bibliai szöveg azonban azt mondja, hogy Dávid azért lett kiválasztva, mert Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet. Tehát ha Dávid külseje nem olyan, mint Saul királyi, akkor biztosan tudjuk, hogy van Dávidnak egy része, ami jobban működik, mint Saul királynál, és ez a szív az ő belsősége. Ez teszi Dávid királyt teljesen mássá, ellentétben Saul királya. Nos, ennek a két királynak a története azért keresztezik egymást, mert Isten úgy döntött, hogy letaszítja Sault a trónjáról, és Dávidnak adja a királyságot, akit Sámuel próféta egy távoli faluban, Betlehemben, Jeruzsálem közelében felfedezett, és elismeri az Úr főkentjének. Sámuel Izáj családjába megy, hogy megkeresse az Úr választottját, és ott fölkeni királyá. El kell olvasni ezt a részt, amely elmagyarázza, hogyan juthatunk el Dávid király választásáig, Sámuel első könyvében a 16. fejezettől. Isten Sámuel profétán keresztül hozott döntése miatt Dávid olyan kenetben részesül, amely fokozatosan elvezeti ahhoz, hogy Saul helyére lépest. Kezdetben maga Saul király akarja majd, hogy Dávid jelen legyen az udvarában, mivel ő a líra hangszer ügyes játékosa. Dávid zenéjének megvolt az az ereje, hogy megnyugtassa Saul izgatottságát, hogy ne mondjam izgágaságát, a kínt, amely abból fakad, hogy a Biblia azt mondja, a gonosz szellemnek nevezi ezt a valami szörnyű adottságát. Ebből a szempontból is érdekes látni, hogy ezek a véletlennek tűnő körülmények hogyan teszik lehetővé két történetet, két sors kereszteződését. De ha kezdetben, mint mondtuk, Dávid Saul király kegyét élvezi, amikor azonban Dávid elkezdi kivívni az udvar és a nép megbecsülését, és láthatóvá teszi Isten kegyelmét iránta, akkor Saulban irigykedés, hatalmi féltékenykedés indul el a fiatalemberrel szemben. Azt az idős szemét, aki irigyli a fiatalokat, az idősebbet mindig üldözővé változtatja. Pontosan ebből a történetből alkothatnánk meg a Saul komplexum fogalmát. Minden alkalommal, egy komplexummal szemben találjuk magunkat, amikor az idősek versengenek a fiatalokkal. Ez mindenek előtt az utánuk jövő kezdeményezéseinek akadályozására való törekvésben nyilvánul meg leginkább. Ezért a fiatalságot úgy élik, vagy ítélik meg, mint ami dühöt vált ki belőlük. Így módon a kezdeményezés, a választás mindig leértékelődik, a fiatalabbat pedig ellenlábasként, sőt, ellenfélként, ellenségként fogják föl, aki el akar küldeni engem, aki le akar taszítani a trónomról, aki el akarja lopni a biztonságomat. A fiatalabb üldözése azt jelenti, hogy ellehetetlenítjük az életét, összetörjük az álmait, soha nem adjuk meg neki a felnőtté válás lehetőségét, kiüresítjük a felelősségét, bagatellizáljuk a döntéseit és a dolgokról alkotott elképzelését. Olyan társadalomban élünk, ahol a különböző intézményekben meghatározó pozíciókat betöltő idősek néha nehezen engedik át a helyüket, nem tudnak kiszállni, biztosítani a szabadságot, hogy helyet csináljanak az újaknak. Folyamatosan vitákban élnek, amennyire csak lehetséges azzal szemben, ami a tényekben és magában a történelemben nyilvánvaló lenne. Így a nem generatív, nem életet teremtő felnőtt előtt találjuk magunkat, akiknek szinte soha nem sikerül olyan embert nevelni, találni, szerinte, aki méltó, alkalmas lenne átvenni az ő helyét. Mindig is és a cselekvés pótolhatatlan abszolútumként képzeli el az illető magát, és alapvetően élvezi nélkülözhetetlenségét. Ha nem én fogom a harangkötelet, már nem is szól olyan szépen. Pontosan egy ilyen körkében az utódlás képtelenségének lehetünk tanulni a politikában, a kultúrában, iskolában, magában, a családban, vagy akár az egyházi környezetben is. A nagy intézmények túszai maradnak azoknak a fölnőtteknek, akik képtelenek elfogadni szerepük végét, és ebben az esetben hatalmuk végességét. De ez a fajta felnőttség azt jelenti, hogy minden jót, amit az életben egy bizonyos ponton tettek, semmisé válik ezzel a hozzáállással. Ez a defetista hozzáállás, amely aláássa azt, amit oly sok éven át az illető épített. Így a megtett jót elfedi az ellentanúság. Ezért már nem lehet kincsként tartani annak a személynek az elért eredményeit, azt a jót, amit eddig tett, mert üldözővé, zsarnokká, gyilkossá vált, bár szimbolikus értelemben. Egy keleti országban akkor jártam, amikor a nép a híradás szerint egyhangú szavazatával az elnököt életfogytiglan tartó elnöki hatalomra választotta meg. Az ellenzék vezetőjét éppen akkor érte halálos baleset külföldön. Ebből a szempontból érdekes, hogy Saul nem korlátozza magát arra, hogy le akarja kicsinyíteni Dávid alakját, hanem próbálja fizikailag kiküszöbölni őt. Az ő törekvése élete az üldözés, amelynek célja a másik halála megsemmisítése. Míg a kockázat nem azt mondja, hogy mindig jól fog menni, a veszteséglátó csapásnak megélt hozzáállás egy fiatalhoz azt jelenti, hogy kudarccal ítéljük. De a bibliai történetben Dávid király érettebbnek mutatkozik, mint Saul, azzal, hogy nem válaszol erre a gyilkos gyűlöletre. Még akkor sem teszi, amikor alkalma nyílna rá. Abban a társadalomban, közösségben, ahol az idősek nem fogadják el hatalmuk végességét, életükből haragot, gyűlölködést, bosszúállás iránti vágyat keltenek. Már nem nemzedékek kapcsolata van, hanem nemzedékek közötti folytonos konfliktus. A fiatal számára a felnőtt ellenségé válik, aki nem engedi őt élni. Az idős ember számára a fiatal veszélyt jelentett saját életére, saját túlélésére. Csak ha olyan a felnőtt, aki lehetővé teszi a felemelkedésemet, akkor megértem, hogy nem nélkülözhetem ezt a felnőttet, és hogy ő szükséges számomra, mint tapasztalatok tárháza, amely bölcsét tesz. Ugyanígy a felnőttnek is tudnia kell átadnia az örökséget, lehetővé tenni az utódlást, mert csak és csak ha van örökös az, amit tettem, tovább él, és nincs vége annak, ahogy kiüresedjen, amit semmivé, semmisé kell tenni. Amikor a másik olyan állapotba kerül, hogy el tudja fogadni az örökségemet, megmentettem a haláltól azt, a pusztulástól, amit jónak tartottam, amit életemben meghatározónak ítéltem. Bizonyos értelemben azt kell mondanunk, hogy aki vissza tud vonulni, elengedi a hatalmát, az soha nem hal meg igazán, mert az élete abban folytatódik, aki a helyére lépett. És nyugodtnak kell lennie annak tudatában, hogy mások tisztelettel és hálával gondolnak rá, nem pedig gyűlölettel és bosszúállással. A Saul komplexussal szemben azonban mindannyiunknak képesnek kell lennie arra, hogy szembenézzen és megértse, hogyan illeszkedik ebbe a generációs kapcsolatba, akár konfliktusokról, akár örökségről van szó. A hit a megfeszített és föltámadt Krisztusban nem pillanatra szóló segélycsomag, érzéstelenítő az élet-halál kérdéssel küzdő embernek, ő az élet egyetlen válasza. Pál apostol, ahogyan már korábban többször is emlegettük, börtönből írja a levelét az efezusiaknak, és pedig teljes bizalommal, mert Isten üdvösség terve megmásíthatatlan. Azt írja, ez volt az ő örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, ami Urunkban megvalósított, a benne való hit által van bizalmunk és biztonságos útunk Istenhez. Ezért kérlek titeket, ne veszítsétek el értetek viselt szenvedéseim miatt bátorságtokat. Ezek dicsőségetekre szolgálnak. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt. Tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, és gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben. Rónai György tudtommal utolsó versével zárom elmélkedésünket ma. Néhány hónappal halála előtt írta ezeket a megrendítő sorokat, mint egy összefoglalva életét, hűségét éltető hitét. Próbáltam hű maradni hozzád. A nagy hitehagyások idejében, bár bérül érte, soha nem reméltem, hogy enyém lesz a hatalom s az ország. Nem mintha színre láttam volna orcád, legfeljebb azt hagytad, hogy elidőzzem lábaidnál néha napján, nem különben, mint gazdája lába előtt az ebb. Hálából őriztem hát széridet, de nem csaholtam. Alszol lehet, s nem illenék, hogy fölébresszelek. Telekre nyár, őszök jöttek nyarakra. Míg vén lettem, s leszek naponta vénebb. Most küszöbödön fekszem, mint a véreb, mely a macskát se jó, hogy megugassa. Őrizze most már őrzőjét a gazdag.